Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. A támogatás bevezetéséhez szükséges törvényi szintű módosításokat tartalmazó javaslatot a kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatásra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. Az oktatás és gyermekügyi miniszter Csapody Csabát nevezte ki Magyarország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá. A miniszteri utasítás szerint Csapody Csaba feladata Magyarország hosszú távú oktatási stratégiájának kidolgozása, az ezzel összefüggő szakmai munka koordinálása, valamint a stratégia megvalósításához szükséges intézkedések előkészítése. Ennek keretében áttekinti a köznevelés és a szakképzés helyzetét, elemzi a hazai és nemzetközi oktatási folyamatokat, valamint javaslatokat dolgoz ki az oktatási rendszer fejlesztésére. Feladata továbbá az érintett állami szervek, szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények és más partnerek együttműködésének összehangolása, valamint a stratégia kidolgozásához szükséges egyeztetések lefolytatása. Új jogszabály jelent meg, ami Ruszin-Szendi Romulus szerint megteremti annak lehetőségét, hogy ismét szolgálatba állhassanak azok a katonák, akiket korábban a fiatalítás jegyében távolítottak el a Magyar Honvédségtől. A honvédelmi miniszter közösségi oldalán számolt be a fejleményről. Bajtársaim, jelentem sikerült, írt a bejegyzésében Ruszin-Szendi Romulus, aki hozzátette, megjelent a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját annak, hogy végre visszavehessék azokat a katonákat, akiket az úgymond fiatalítás címén méltatlanul eltávolítottak a honvédségtől. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Dombóvári Márk Imrét nevezte ki az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad működésének biztosításáért felelős miniszteri biztossá, olvasható a hivatalos értesítőben. A kinevezés július 6-ától hatályos, és az új igazgató kinevezéséig, de legfeljebb a megbízás visszavonásáig tart. A miniszteri biztos felügyeli a ménes gazdaság működését és gazdálkodását, valamint ellátja a munkáltatói jogokat. Feladata a belső ellenőrzés megszervezése, illetve a működés átláthatóbbá tételére vonatkozó javaslatok kidolgozása. Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá. Közleményükben emlékeztettek, a két intézmény közötti kapcsolat az 1980-as évekig nyúlik vissza. Az 1977-ben alapított, több mint 42 ezer hektáron elterülő, az egész Bükk-hegységet magában foglaló Nemzeti Parkban egykor a Debreceni Egyetemi hallgatók számára természetkutató tábor szervezését támogatták, és azóta is egyebek mellett a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar tavaszi terep gyakorlatának, illetve a végzős hallgatók országjárásának a helyszíne. Sport. Novemberben Franciaországban kezdi a Nemzetek Európa kupája idényt a magyar férfi jégkorong válogatott. Ezt követően decemberben következik a hazai rendezésű Sárközi Tamás emléktorna, februárban pedig Norvégia lesz a sorozat harmadik viadalának rendezője. Majoros Gergely szövetségi kapitány elit világbajnokságra készülő alakulata Franciaországban a házigazda mellett a norvég és a szlovén gárdával csap össze. A sárközi tornán Franciaország, Lengyelország és Ukrajna, míg Norvégiában a rendezőn kívül Ausztria és Dánia csapatával kerül szembe. Végül az időjárásról. Erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan alakul ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél időnként megérénkül, a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket szeretettel, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai műsorunkban először Tiszanánára látogatunk, ahol arról hallhatnak, hogy milyen szimbolikus üzenete lehet egy megújult templomtoronynak. És milyen elvárásokat támasztanak a lelkipásztorokkal szemben napjainkban? Hogyan lehet feloldani annak az ellentmondását, hogy valaki egyszerre vezetője és tagja egy közösségnek? Milyen hatással lesz a segítő foglalkozások térhódítása a lelkészi hivatásra? Mindenről Kis Klárát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem munkatársát kérdezem. Remélem, hogy velünk tartanak.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkákért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor püspök hirdetett igét, a programot a hittanosok műsora, valamint a testvérgyülekezetek köszöntései tették teljessé. Helyszíni összeállításunkban először Gordos Attillát, az Egervölgyi Református Egyházmegye esperesét hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Templom torony, amelyik ég felé mutat, egyfajta jel arra, hogy minek is kell lenni az egyháznak. És éppen a tegnapi igénk mondja azt, hogy ébredj fel, aki aluszol, és felragyog néked a Krisztus. Tudjátok, van egy apró kis történet, amikor egy gyermek megkérdezi a szüleit, hogy katolikus helyzetben vagyunk, hogy kik a szentek. És azt mondja neki az apukája, hogy a szentek, akik a templom ablakon is berakott templom ablakok vannak, és akik ott vannak. És akkor megkérdezi a kisfiú, hogy akkor a szentek azok, akiken átragyog a nap. És tudjátok, mi az egyetemes egyház, a Communio Sanctorum, a szentek közössége vagyunk, és ahogy a templom tornya Isten felé mutat, úgy nekünk a gyülekezetnek kell annak a közösségnek lennünk, akin átragyog az Istennek ez a kegyelme. Az elfogadás, a szeretet, az odafigyelés, a megbocsájtás. És én hiszem azt, hogy a tiszanánai gyülekezet számára akárhányszor a templom tornyára néz, az jut eszébe, hogy mi azok vagyunk, akiken átragyog a Isten szent lelke, csodája, reménysége.
Barna Sándorral, tiszánineni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Milyen alkalomra gyűltünk itt össze ma? Miket tekinthetett meg itt püspök úr?
Főrészben a tiszanánai templomtorony külső megújulása volt, ami összehívott bennünket egy háladó Isten tiszteletre, de megtekintettünk imasétányt is, megkoszoroztuk a Kálvin szobrot is, tehát egy szép közös ünnepség volt.
És az ige hirdetés erején kiemelte a templomtorony fontosságát, hogyan látja püspök úr, miért is jelentős ebből a szempontból, úgymond nem feltétlen építészeti szempontból a templomtorony.
Hogyan jöttünk ide a háladó Isten tiszteletre Kömőből, akkor itt feltűnt egy templom torony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az igehirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat, itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfele is mutatta, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról, és mész fel arra, aki az élet ura. 84. Zsoltár 6. verse pedig úgy is fordítható, hogy boldog az az ember, akinek a szívében zarándok utak vannak. És ennek kapcsán tulajdonképpen az Isten tiszteletre való készülésünkről beszéltem, arról, hogy mi történik az Isten tiszteleten, hogy hogyan éljük meg. Már ott eldől, amikor mi tulajdonképpen elindulunk az Isten tiszteletre, hogyan készülünk, esetleg csak megszokásból jövünk, nem várunk esetleg semmi különöset, vagy pedig szent kíváncsisághoz minket, az Istennel való találkozás, de várjuk a Szentlélektől való megérintetést, várjuk, akkor nyilván hasonló lesz a mi vágyakozásunk, a zsoltárosai az, aki sóvárog az Isten után, sóvárog a templom után, az Ószövetség embernek a templom magát az Istennek a jelenlétét jelentette, hogy az egész országban egyetlen templom volt, és általában nagy ünnepen, azért Páska ünnepére igyekezett minden család elmenni, és az a vágyakozás, az a sóvárgás, az tulajdonképpen olyan, mint amikor a kisgyermek, a kicsi baba esetleg éhes és sír, és akkor egész testébe beleremeg, úgy vágyakozik, valahogy ezt adja vissza ez a szó, hiszen maga az Isten tisztelet, ha olyan, ami ennek azt Isten elrendelte, tervezte, akkor ott az mennyországnak az előízét kóstolhatjuk, hiszen a mennyország egy szüntelen Isten tisztelet, ezt pedig a Jelenések könyvéből tudjuk.
Milyen hangulatban, tehát Püspök úr, hogyan, miként érzi magát itt ezen a háládó Isten tisztelten, Tiszanánán?
Egy áldott alkalom. Éltem meg, nem jártam még Tiszanánán, itt ez a Tisza tó környéke, amely inkább már alföldi jegyeket hordoz, mint táj, és itt voltak a gyülekezet testvérkapcsolatai Kultúról, Pirosról, tehát Szerbiából és Romániából. Együtt voltunk, együtt adtunk hálát, ez csak jó lehet.
Orbán Károllyal, a tiszanánai gyülekezet gondnokával folytatom az összeállítást. Kedves gondnok úr, a gyülekezet hogyan élte meg ezt a felújítást? A templomról mit tudhatunk mi is a története?
Természetesen ugye számolnunk kell azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlozati része lett felújítva. Természetesen hát nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért lenne még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye a anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy siralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember bemegy, akkor úgy szétnéz, és akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges, hiszen a gyülekezetünk olyan mértékben lecsökkent már, legalábbis ugye a egyház fenntartó járulékot fizetők száma, hogy már az is gondot okoz, megmondom őszintén, hogy a lelkészünket eltartsuk, mert ugye egy gyülekezet így működik, egy református gyülekezet, hogy az ott élők, a református közösség az eltartja a lelkészét. Célunk nyilván azt, hogy minél méltóbb módon tudjuk ezt megvalósítani, hát ez manapság már egyre nehezebb, és tényleg csak a pályázati lehetőségek nyújtanak arra lehetőséget, hogy ilyeneket meg tudjunk valósítani, de hát én, mint gondnok, ugye már több mint 16 éve azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult, azért energetikai felújítás meg mindenféle szempontból egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szembe, úgy a Calvin szobor, erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk, meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
A gyülekezet hogyan fogadta, hogy a templom egy része megújult, milyen hangulatban telt a mai hálaadó Isten tisztelet?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű alkalom volt. Természetesen az, hogy eljött a püspök, ugye azért nem sűrű látogat el egy ilyen kis településre a egyházkerület püspöke. Itt volt ugye az Esperes úr is, aki utalt is rá beszédével, hogy valaha ugye itt kezdte a szolgálatát, és erre mindig szívesen emlékezik, meg őt amúgy is hát szeretjük, úgymond, legalábbis én személyesen is jó viszonyban vagyok vele azóta is. Természetesen örültünk annak, meg hát eljöttek ugye a testvértelepülési gyülekezetek, és annak meg különösen éppen örültünk. Ugye van egy szerbiai testvér gyülekezetünk, aminek az a apropója, nem azért hívtuk ki, meg kiválasztottunk a térképen egy települést, hanem azért, mert 1776-ban, amikor innét Tiszanánáról elvándoroltak református hát gazdák, azért, mert a megélhetésük itt ugye már bizonytalanná vált, akkor egy részük ott telepedett le ugye a Vajdaságba, és ott ezen a piros nevű településen a tiszanánai gazdák egy része hozta létre a református gyülekezetet. Ez az apropója annak, hogy ők itt voltak, és mi meglátogattuk őket ugye 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján, fölvettük a kapcsolatot, és azóta velük ugye egy élő kapcsolatot folytatunk. A másik pedig ugye a koltói gyülekezet, akik szintén itt képviselték magukat, ők meg megint csak egy testvér gyülekezetünk, nekik nincs ilyen történet, ami ehhez kapcsolódna, de hát természetesen őket is nagyon örömmel fogadtuk, hogy itt voltak és részesei lehettek ennek az eseménynek.
Botos Judittal, műemlékre specializálódott szakemberrel, építésszel beszélgetek, hiszen az ő nevéhez fűződik itt a tiszadánai templom mostani renoválása, felújítása. Hogyan alakult ki a kapcsolat? Hogyan emlékszik vissza, hogyan kereste meg önt a gyülekezet?
Tulajdonképpen katolikus, római katolikus építész vagyok, és a református egyháznak tervezni az mindig egy kirándulás és egy izgalmas feladat. Ennek ellenére nem újdonság számomra, mert már az egri református templom bővítésén is dolgoztam, Átányba is terveztem református iskolát, tehát volt már kapcsolatom a református egyházzal. Azt hiszem, hogy ez a fajta kapcsolat, és az egri ferences templom és a sarudi katolikus templom felújítása így együttesen vezethetett el oda, hogy megtiszteltek ezzel a feladattal.
Itt milyen munka volt, milyen feladat volt, mit kellett elvégezni a templomon?
Itt egy olyan templomot találtam, aminek egy nagyon lelkes közösség a gazdája, és egy olyan templomot, amit az idő már jócskán megkoptatott, amire sok réteget ráraktak az évek, évtizedek, évszázadok, és ami nagyon jó alapanyag volt ahhoz, hogy a református valláshoz köthető egyszerűséget, puritanizmust visszaállítsuk az épületbe.
Miket talált, hogyan kezdődött a munka, úgymond miről kellett elkezdeni, és miket újítottak fel?
Most az első ütem valósult meg, ez pedig a toronynak és a főhomlokzatnak a felújítása volt. Természetesen az egész templomot mértük, az egész templomban együttesen gondolkodtunk. Homlokzat felújításról beszélünk egyébként, a belső térről még nem volt szó. A főhomlokzatnál a torony és ez a főhomlokzati bejárati rész, ez egy rosszul színezett, megkopott, párkányaiban profilvesztett, sérült, bádogozásában hiányos, rozsdás, lábazati köveiben elporlat, nedves, a falaiban vizes területe volt a templomnak. Ebből kellett kiindulni.
Így már most már mikor készen van, mit szól hozzá, hogyan látja a gyülekezet, hogyan fogadta, illetve ön hogyan érte meg, hogy ezekkel elkészültek?
Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt. Szóval én nagyon boldog vagyok, hogy elindult ez a felújítás, és bízom benne, hogy folytatódni fog a további oldalakkal, és esetleg még a belső térrel is.
És említette, hogy hithű katolikusként újította fel ezt a templomot. Mennyivel másabb mondjuk egy református templom, vagy egyáltalán mondjuk egy templomot felújítani, mint mondjuk egy irodai épületet, vagy akár egy katolikus templomot? Milyen különbségek vannak?
Hát az érzés az mindenképpen. az istenhit és a felfelé nézés az mind a kettőben ott van, de a különbséget a római katolik és a református között talán ott tudnám megfogalmazni, hogy amikor az ember belép egy római katolikus templomba, akkor úgy olyan alázattal és megilletődöttséggel ül le és néz körül, és a mérhetetlen pompában az év ezredeknek a továbbélését látja. A református templomban pedig, bár amint mondtam, nem vagyok református, ha belépek egy református templomba, az otthonosság érzete ragad meg, az egyszerűség, a keresetlenség és pont azoknak a hiánya, amiket egyébként a katolikus templomban annyira szeretek.
Esperes úr, püspök úr, gondnok úr is említette, hogy azért egy torony megújítása nagyon fontos egy templom szempontjából. Amúgy ezt hogyan látja, hogy akár egy katolikus, római görögkatolikus vagy református templom szempontjából a torony mit jelent, mit jelképez, ez ön építészként ezt hogyan látja?
A torony, én azt gondolom, hogy a funkcionalitásán kívül a összeköttetés, a létra a földi emberek és Isten között, a tornyával, rajta a jellel, ami megmutatja, hogy melyik hitnek, melyik vallásnak a templomáról beszélünk. A most még hiányzó órával, ami remélem szintén el fog majd a tervek alapján készülni. Szóval azt gondolom, hogy a templomnak a legfontosabb része már megújult.
És kikkel, hogyan tudtak együttműködni?
Azon túl, hogy a megbízóimmal kiváló volt a kapcsolat, talán legfontosabbnak tartanám megemlíteni a kivitelező csapat részvételét. Gőz Attila és fiai, annak a cégnek a tulajdonosai, amelyik cég ezt a felújítást készítette, példaértékű minden egyes négyzetcentiméter, amit ők felújítanak.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az igehirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát, sokkal széttartóbbak és sokkal kevésbé teljesíthetők. Elcsúszik a hivatás és a kötelezően vállalandó szerepek.
Melyek ezek a szerepek?
Más a Dunántúl, más a Tiszántúl, de azt gondolom, hogy mindenhol a lelkipásztor az vezető. A gyülekezet anyagi ügyeit is viszi, tehát menedzseli mindazt, ami ott folyik, a felújításokat, a pályázatokat, ezentúl nyilván a lelki munkában kell lenni lelki gondozónak, egy kicsit terapeutának. Érteni kell minden korosztályhoz, mert hogyha bemegy az iskolába, akkor ott lehet, hogy az óvodától vagy a bölcsödétől kezdve egészen az egyetemistákkal is dolga van. Egy ifjúsági csoportot is nagyon jó, hogyha tud vezetni, ennek örülnek a gyülekezetek, és az ifjúságot összegyűjteni, egyben tartani, programokkal ellátni, az megint csak egy nagyon komoly kihívás. A gyülekezetekben nagyon sok idős ember van. Sokszor a lelkész belecsúszik abba, hogy ha bemegy egy idős emberhez, akkor elszalad bevásárolni, vagy gyorsan be kell pakolni a fát. Vagy sokszor olyan szerepeket is vetítenek rá, amiket nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették el?
Ezt én is így tapasztalom, hogy függetlenül Függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismeret furdalással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezejére, akkor minden más ezt betemeti, és sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el nagyban, ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyháztörténeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága, tehát mindent a lelkész ír alá. Én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert vármérés számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba beengedik az egyházat is. És ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egyszerűen oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon, nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. Ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni. Tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném. A pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép károli fordítású szöveg. De ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokban benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik. A személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. És a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház, vagy a lelkipásztor.
De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
Az egyházat nagyon sokszor írja az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt, és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz, és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, hogy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi, hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják és nem azt hiszik, amit mi.
Tükröt mutathatnak számunkra?
Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy, tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatást bennünk, és akkor hoppácskal úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelki pásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Tehát egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, ugye az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
De mindannyian egyek vagyunk.
Mindannyian egyek vagyunk. Így van.
Mert státuszkülönbségek vannak?
Feladatkülönbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
Milyen a jó lelkész?
Én most szeretnék egy pár sort idézni fiatalok válaszaiból, akiknek föltették ezt a kérdést. Azt így egy 24 éves protestáns fiatal, hogy a jó lelkész többek között mindent is csinál. Szorgalmas, dolgos derék vezeti a gyülekezetet, olvasott, felkészült, biblikus igehirdetései vannak, egyszerre veti bele magát a szellemi, a fizikai és a lelki munkába. Jó lelki gondozó, megértő, akihez bárki bizalommal fordulhat, sőt a kívülállók is messziről felismerik hitelességét. Egy szemében átlátja a gyülekezeti munkágak mindegyikét, kézben tartja őket, mégis tud összedolgozni másokkal, motiválja a híveket, kiaknázza a gyülekezetben rejlő lehetőségeket, a jó lelkész jó menedzser is egyben, de előbbre tartja a lelki életet, a jó lelkész tudja, hogy ez a szókapcsolat, hogy jó lelkész, tulajdonképpen nem létező fogalom, és napról napra megharcolja, hogy hogyan pótolja ki Isten a nyilvánvaló hiányosságait.
De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus. Tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni, tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás hegyen jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár felhasználni.
Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a vélemény@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Vókás Bernárd Úrichot, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium volt növendékét, akit június 20-án az Egri Főegyházmegye szolgálatára szentelt dr. Ternyák Csaba érsek atya Isten hozott. Vukás, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké ámen, köszönöm szépen!
Te Lengyelországból származol, majd beszélgetünk erről. Készülve erre a beszélgetésre, most még ide érkeztem én is a stúdióba, végig gondoltam azt, hogy nekem Lengyelországról így első körben mi az, ami eszembe jut. Eszembe jut a Tátra, Zakopáné, motoros szánozás, eszembe jut Chopin, eszembe jut Karol Wojtyla, Szent II. János Pál pápa, és mondjuk Lewandowski. A legelső gondolatom az, ami érzelmileg valamilyen szinten megérint, megmozgat. Te 9 éve itt élsz Magyarországon. Neked így első körben Magyarországról mi jut eszedbe?
Hát amikor megtudtam, hogy Magyarországra fogok menni, ez a 9 évvel ezelőtt, akkor szinte mondom, hogy nem sokat tudtam, hogy Budapest a főváros, és tudtam, hogy volt a közös történelmünk, királyunk, mint a Szent Hedvig, Szent Kinga. Hallottam, vagy tudtam, hogy első magyar király, Szent István, arról is hallottam. És úgy világos, hogy nálunk nagyon híres a magyar bor, mert sokszor ide jövünk a borért, és azért igazából ennyit tudtam. Világos, hogy ezek az évek alatt sokkal többet megtudtam a Magyarországról, és jobban ismertem meg a Magyarországot, kultúrát.
Ezek közül mondjuk érzelmileg, mert hogy ezzel kezdtem ezt a beszélgetést, hogy nekem az jut eszembe először Lengyelországról, ami érzelmileg megmozgat. Itt élsz 9 éve. Van bármi, amire azt mondod, hogy na így érzelmileg közelebb került hozzád? Akár egy tájegység, egy kirándulás, egy szemináriumi kirándulás alkalmával, akár én kevésbé ismerem a lengyel gasztronómiát, neked azért nagyobb lehetőséged volt megtapasztalni, itt a bort már megemlítetted, bármi ilyen jellegű.
Első, ami itt volt Magyarországon számomra, ez a csípős paprika. Én a Lengyelországban soha nem ettem csípős paprikát, vagy nem szerettem, vagy nem is találkoztam, azért szerintem nem szerettem. Itt nagyon megszerettem azt. Konyha elég hasonló a lengyel konyhához, azért én nevettem, hogy vasárnapi ebéd ez a húsleves meg rántott hús, és Magyarországon is.
Meg nálatok is Lengyelországon.
Igen, ez eltele van, úgy van, vasárnapi ebéd. úgy néz ki. De Magyarországon nagyon tetszett nekem ugye Balaton, többször is ott voltam, azért ez nagyon szép. És másik, én nagyon szeretem hegyeket Lengyelországban. Nem is Tatrát is, de inkább az a keleti rész, a Kárpátnak egy része, lengyelul Bieszczadynak hívjuk. És azért itt Bők hegyek nagyon tetszenek, meg Mátra. Ott is többször voltam, és nagyon szeretem kirándulni hegyekbe, és ott lenni.
Akkor ez a 9 év azért segített, hogy egy kicsit jobban megismerd Magyarországot.
Igen, igen, mert ugye vannak ezek a kis pop találkozók, és Pécsen voltam, Veszprémben, több helyen most hirtelen nem jutott eszembe, de most Szegeden voltunk, azért tényleg tudtam megismerni Magyarországot elég jól.
Előtted a lehetőség, igen, igen, remélem, hogy igazából most indul. Itt a felsorolás közben több nevet is megemlítettünk, szenteket, nem szenteket, akik valamilyen formában példaképeink is lehetnek az élet bármely területén. Lehetnek a szüleink is példaképek, családunk, lehet egy plébános is akár példakép. Hogyha így visszagondolsz a gyermekkorodra, te életedben kiket tudnál megnevezni példaképként?
Elsősorban édesanyám, mert ő mindig nagyon harcolt, hogy mi is járunk a templomba, a szentmisére. Utána voltak papok, akikkel találkoztam, most legalább 2 pap jutott szembe. Beszélgetések velük nagyon segítettek, például amikor én megjelent ez a gondolat, hogy lehet, hogy Isten hív engem popságra, akkor nagyon nem tetszett, úgyhogy 6 hónapig senkivel nem beszéltem róla. Végül első emberrel, akivel beszéltem róla, ez volt egy pap ott krakói plébányáról, és azért mondom, hogy ez óriási feladatunk, azt gondolom, hogy papoknak ilyen a hivatás ébresztőben, meg tisztázásban.
Segítsétek azokat, akik foglalkoznak a papi hivatás gondolatával.
De nekem is nagyon fontos volt Szent II. János Pál pápa. Nagyon szeretem ugye olvasni az ő könyveit, és meglepő volt nekem, hogy itt Magyarországot is nagyon tisztelik őt, és nagyon fontosnak tartják is, mintha magyar pápa lenne.
Igen, sokszor valahogy úgy, igen, mert tekintek.
Gondolom, hogy a kommunizmus miatt is.
Ha már a szülők. Említettem, hogy te a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium diákja voltál az elmúlt években. Hogyan indultál te el a papi hivatás útján?
Hát én egészen 25 évig nem ismertem neokatemális utat. Most jelenleg 35 éves vagyok. Holnap 36 leszek,
születésnapomra.
Isten éltessen sokáig. És úgy volt, hogy ugye mi keresztény család voltunk, jártunk templomba, de megjelent ugye ez az idő, amikor kis krízisbe kerültem, mert megjelentek nagyobb bűnök, és én botránykoztam magamon, mert én is minisztráltam a templomba, utána lektor voltam. Azért mindig jó embernek tartottam magamat, és másik oldalon láttam, hogy mennyire képes vagyok, milyen rossz ember lenni, és ez nagyon botránykoztató volt számomra. Ez volt ilyen, amikor technikumba jártam, és utána jött az édesapámnak betegsége, urákos lett. Ezen is botránykoztattam, hogy lehet, hogy Isten, ez a jó Isten engedi ezek a dolgokat. Ha már említem az édesapámat, akkor ő meghalt 2016-ban, mert 8 évig beteg volt. Na és ez a pillanat, amikor ő meghalt, nagyon fontos volt az életemben, mert akkor komolyabban kezdtem kérdezni Istent, hogy mi a hivatásom. Mert láttam, hogy egyre jobban megértettem, hogy a keresztény embernek van hivatása, vagy család, vagy pap, vagy megszentelt élete. És amikor egyetemre jártam, krakói műszaki egyetemre jártam, és villamos mérnök lettem, utána még dolgoztam másfél évig. Na, de visszatérve, hogyan kerültem be a neokatechumenális közösségbe, 2015-ben volt a plébányán egy koncert, ahol nem is mentem volna szerintem, csak énekelt ilyen zenész, akit én már ismertem régóta. És ott ő a koncert végén mondta a tapasztalatát, és mondta, hogy az egyházban van ilyen közösség, ami megmentette az életét, és ha utána olvastam az ő életrajzát, akkor tényleg nagy megtérés ezáltal történt az életében. És ahogy mondtam, én voltam ebben a válságban, vagy krízisben, hogy nem láttam az életének értelmét, vagy nagyon botránykoztam magamon, az Istenen is, és az érintett nagyon engem, mert láttam, hogy nekem van szükségem, hogy legyen az Istennel való kapcsolat. És akkor mentem a katekézisre, és úgy bekerültem a közösségbe, ugyanabban az időben, az édesanyám, húgom és kettő bátyám került a közösségbe. Azért én nem nőttem föl a nökteminális családban, úgy mondhatom. De az nagyon fontos volt, mert újra kezdtem felfedezni az Isten szeretetét, az, hogy Isten az illő, Isten, hogy aki akar, hogy legyen illő kapcsolata vele. És amikor jártam közösségbe, egy év után, ahogy mondtam, megjelent ilyen gondolatom, hogy lehet, hogy Isten hív papságra. Mondtam, hogy minisztráltam a templomban. Érettségi előtt volt ilyen gondolatom, és papok ajánlottak nekem hivatást tisztázó lelki gyakorlatot, de én elutasítottam, mert akkor tudtam, mit kell csinálnom, mit akarok csinálni. És elértem ez is, hogy befejeztem az egyetemet, és még dolgoztam. De Isten, ahogy én azt látom, mindig keresett engem is. Ilyen módon megtalált engem. És 2017-ben nyáron volt ilyen küldetés kettesével Lengyelországban, az a neoktaminus közösségben, ahogy Jézus küldött az apostolokat kettesével, a pénz nélkül, semmi nélkül. Ott tapasztaltam, mennyire Isten irgalmas, és mennyire gondoskodik, és az volt ilyen pillanat, amely adott nekem bátorságot, hogy mondjam, hogy én akarok jelentkezni a szemináriumba. És utána mentem Olaszországban lelki gyakorlatra, és onnan kerültem a Magyarországra.
És amikor végül igent mondtál erre a meghívásra, meghallva a Jóistennek a meghívását, azt elfogadva rábólintottál erre, akkor a neokatekumenális közösségben történik egy sorsolás?
Hát amikor ott vagyunk Olaszországban, úgy nevezünk Merkába, ahol sorsolnak minket, mert ez a Redemptoris Mater szeminárium a 125 országban van egész világon, körülbelül most nem tudom fejből pontosan, mert az is változik, ugye, hogy igen, valahol bezárják, újat nyitják. És ott igen, én kész voltam menni az egész világra, volt bennem ez a készség. Világos, hogy valahogyan akartam visszamenni Lengyelországban, mert Varsóban van ez a szeminárium, de nagy izgalom volt, amikor például sorsolták Jamaikára, vagy valahol. Nagy izgalom volt.
Volt benned vágy, hogy de jó lenne, hogyha valamelyik.
Igen, de mondom, hogy egy részről, másik részről, ugye ez az emberi gondolkodás mondta, hogy biztonságban maradjam, ugye. De nagyon örültem, hogy Magyarországra kerültem, mert nincs messze, és azért én évente háromszor tudok menni a
haza tudsz házba, menni a igen, családodhoz, szüleidhez. Hogyan telt ez a 9 év?
Őszinte mondom, hogy semmit nem tudtam magyar nyelvből, nem is hallottam. Világos, hogy amikor visszatértem a lelki gyakorlatról, akkor volt még egy hét, akkor néztem ez a nyelv, hogyan néz ki, hogyan hangzik. Na de amikor érkeztem, akkor csak sziát tudtam mondani. És nehéz volt ez az első év, mi Miskolcon tanultunk, minden nap oda mentünk tanulni nyelvet. 3 óra keresztül tanultunk, azért ez volt fárasztó. Kocsival jártunk minden nap, és amikor visszafelé mentünk, akkor már nem bírtunk hallani az magyar rádiót, hanem lehetett fogni a szlovák rádió, és ugye mi lengyelek írtunk sokat a szlovák nyelvből. Utána elkezdtem az iskolát, és tényleg ez nehéz volt első 2 év a nyelv miatt, filozófiát tanulni. Nehéz volt, de ebben is tapasztaltam, hogy Isten gondoskodik, mert általában ez volt, hogy még szemináriumban másik fiúk, magyar fiúk általában eladtak nekünk azt, amit a tanár az iskolában, főleg filozófiából, ugye, hogy valahogyan röviden is, és összefoglalva, hogy legalább tudjuk, miről van szó.
Van a szeminárium vége felé egy év diakónusi gyakorlat. Te hol töltötted ezt a gyakorlatot?
Miskolcon, Diósgyőrben voltam. Örültem ennek, mert az előző évben is egy fiú köztünk ott volt, és sok jót hallottam arról. És amikor odaérkeztem, tényleg jó volt az emberek. Arról is szeretném mondani, hogy itt Magyarországon, amikor valaki hallja, hogy lengyel vagyok, akkor látom, hogy nagy örömmel is nyitott szívvel befogadják minket, lengyeleket, és ezzel is találkoztam ott Diósgyőrben. És Szabó Józsi atya ott plébános, és nagyon sokat tanított nekem, mutatott, segített, és azért neki hálás vagyok amiatt, és világos, hogy Drahos Dávid is káplán atya, és nagyon segített. De emberek is nagyon segítették, ott többször is mentem az iskolába, a katolikus iskolába, és ott hidoktatók mindig nyitottak voltak, és segítették nekem, hogy jól érzem magamat ott, és örömmel befogadtam ez a dispozíciót, hogy oda fogok kerülni, mint a káplán.
Így az elmúlt percekben több közös vonást, történelmi személyiséget megemlítettél, meg utaltunk a lengyel-magyar jó barátságra. Hogyha hitéletet nézünk, azért beleláttál egy kicsit, lehet, hogy nem csak a Miskolc Diósgyőri egyházközség életébe, hanem részt vettél bárhol máshol az országban, hosszabb, rövidebb ideig, lelki gyakorlaton, akár ifjúsági találkozón. Össze tudnád hasonlítani, hogy miben van hasonlóság, miben esetleg különbség Magyarországon, meg a hazádban, Lengyelországban a hívek vallás gyakorlata egyáltalán egyház felé való elkötelezettségek között?
Nagy különbség van a magyar és lengyel egyház között, mert nálunk ugye nem volt egyáltalán reformáció. Nálunk nagyon kevesen vannak protestánsok, meg görög katolikusok, és itt ezzel találkoztam, hogy ugye minden faluban legalább kettő templom van, és azt látom, hogy amiatt ugye sokkal kevesebben járnak a templomba. De mondom, hogy a Lengyelországban még 15 évvel ezelőtt tényleg 96% jár a templomba, most nálunk is csökkent a szám, mert vannak ezek az ideológiák, meg botrányok is, amiatt az egyházat nagyon támadnak, és nálunk azáltal megjelenik az, hogy sok ember csak szokás miatt, vagy szokásos módon járt a templomban. Itt, hát még Diósgyőrben vannak ugye fiatalok, de amikor voltam kidívik Budapesten, de csak ezen a plébányán, ahol én voltam, ott nagyon kevés fiatal volt. De világos, hogy vannak templomok is, vannak közösségek, ahol járnak fiatalok, ez nem lehet mondani, hogy nem.
Van valami ötlet, meg vágy, elhatározás benned, hogy hogyan tudnád következő években majd egy kicsit fellendíteni azt az egyházközséget, ahová éppen kerülsz?
Hát azt gondolom, hogy a fiatalokat az vonza, hogy látják a papot, aki nem tár távolságot tőlőd. Mert én is Lengyelországban ezzel találkoztam. Sok pap ugye nagy távolságot tartja, és klerikalizmus miatt ugye ezt gondolom, ami nagyon sokat arról beszél Ferenc pápa, meg most Leó pápa is arról beszél, hogy ez a legveszélyesebb, ez a klerikalizmus. És én remélem, és fogok kérni Isten, hogy ne legyek ilyen, hogy tudjam tényleg közvetlenül az emberekkel, a fiatalokkal beszélni, mint ember, világos, hogy pap vagyok, de legyen ez a kapcsolat, hogy ne legyen ez a távolság.
Megszólíthatóvá kell válni.
Igen, és lenni velük, azt gondolom, hogy az legfontosabb, és tényleg őszintén beszélni velük, ez is szerintem nagyon akárnak, hogy látják ez, hogy valaki őszinte, szerintem az emberek, a fiatalok rögtön látják azt.
Kezemben tartom a papszentelésre készített szentképet. Minden szentelés előtt álló fiatalnak választani kell egy papi elmondatot. Te azt a elmondatot választottad János levélből, hogy a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Mit üzen számodra ez a jelmondat?
Hát azért ezt válaszoltam, mert ahogy mondtam, én sokáig úgy éltem, mondjuk 25 évet, hogy azt gondoltam, hogy nekem kell tetszeni az Istennek, hogy az életem tetszene. Az én erőmből ezt csinálom. Hogy én adom Istennek valamit, akkor ő köteles adni nekem valamit. De mondjuk, hogy az én megtérésem, de ez mindennapi dolog, megtérés, de akkor nagyon jól éreztem az, hogy felfedeztem az Isten szeretetét, hogy tényleg ő minden ingyen adja nekem. Elsősorban, hogy megbocsátás az Jónás szentségében, és azért is küldte a fiát, de ugyanúgy, hogy tényleg Isten az, aki már mielőtt születtem, már ismert engem és szeretett engem. És az volt a legnagyobb felfedezésem az életemben, hogy láttam, hogy Isten tényleg szeret engem úgy, ahogy vagyok, mert mondtam, ugye, hogy botránykoztam mindenen, hogy bűneim ment meg, ahogy Isten cselekszik, vagy mit engedi és mit nem, de felfedeztem azt, hogy minden történik, hogy én lássam, hogy Isten létezik, és ő szeret engem, és csak azt akarja, hogy én hozzáforduljak, hogy kérjek tőle segítséget, mert magamtól nem vagyok képes, ugye, se szeretni másikat, úgy írtam, ahogy a Jézus mondja, hogy teljesen ingyen is, és ellenségeiket, hanem ez kegyelem, hogy én tudjam látni, hogy másik ember is Isten teremtménye, és neki is ilyen méltósága van, mint nekem.
Gyönyörű gondolatot fogalmaztál meg. Ez igazából nem csak papként számodra útra való, hanem úgy gondolom, hogy valamennyiünknek hasonló módon kell élnünk az életünket. Ahogy említettem is, június 20-án az Egri Főegyházmegye szolgálatára szentelt dr. Ternyák Csaba érsek atya pár nap választ el bennünket a szenteléstől. Felidéznél olyan pillanatot, amikor azt érezted, hogy igen, Istenem, végre megérkeztem? Van ilyen pillanata a szentelésnek?
Hát nekem inkább az volt már szenteléskor, amikor Érsek atya ugye felhívott a szent lelked és imádkozott fölöttem, akkor nagyon ez érintett engem, hogy Isten igazából most Jézus Krisztus szentel engem az Érseken keresztül, hogy kiválasztotta engem. Mert látom, hogy én gyenge vagyok, hogy magamtól, ahogy mondtam, tényleg nem tudok úgy élni, ahogy Jézus szeretne, vagy ahogy Jézus mondja, de ha Jézus Krisztussal vagyok, akkor ez lehetséges, és ez érinted engem, hogy Jézus Krisztus tényleg Isten elfogadta engem, és részesülök ebben a szentségben, hogy papá szentelt engem az Érsek, és igazából homíliában is arról beszél, hogy az Jézus Krisztus hatalmának közvetítője vagyunk, főleg a gyuntatószékben, vagy szentmisében, és ez nagyon érinted engem, hogy ilyen méltóságban is részesültem, ilyen szentségben. Utána este tartottam primíciát itt Egerben, ahol voltak közösségem, családom, több ember, és az is óriási élmény volt, hogy én tartom a szentmisét, és tényleg ezek a kezek, ami Érsek kente krizsmával, ezen keresztül a Szentlélek által ugye ez a kenyér és bor tényleg Krisztus testi és véri válik.
Én azt kívánom számodra, hogy bárhová kerülsz, akár most itt az első szolgálati helyeden, de később is mindig a Jóisten vezessen abban a szolgálatban, amire meghívott és amire igent mondtál, és vele együtt minél több embert sikerüljön elvezetni hozzá. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Lukács Bernard Urich Miskolc Diósgyőri káplánnal Papp Ildikó beszélgetett.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 20 órakor kapcsoljuk az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat helyszínét, ahonnan szentmisét közvetítünk fáklyás körmenettel. A szentmisét Varga József atya mutatja be. A zenei szolgálatot Arát Találtam zenekar végzi. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!